Poirot mogorva arccal jött el a rendőrségről. Léptei menet közben lelassultak. A piac téren megállt és körülnézett. Amott áll dr. Claude háza. A kopott résztáblával s egy kissé távolabb a postahivatal. A túloldalon Jeremy Claude háza. Poirot előtt az úttól kissé beljebb a katolikus nagy boldogasszony templom. Szerény kis épület, szerény, mint az ibolya, összehasonlítva az agresszív Mária templommal, amely gőgösen terpeszkedik a piac tér közepén, hirdetve a protestáns vallás fölényét. Pillanatnyi érzéstől hajtva Poirot bement a kertkapun, végigment az ösvényen, és belépett a katolikus templomocskába. Levette a kalapját, térdet hajtott az oltár előtt, és betérdelt az egyik padba. Fájdalmas, elfojtott zokogás szakította félbe imáját. A hang felé fordította a fejét. Az oldalhajó túloldalán, arcát kezébe temetve, egy sötét ruhás nő térdepelt. Az asszony még mindig csöndesen zokogva, egyszer csak fölállt, és elindult az ajtó felé. Poirot az érdeklődéstől kitágolt szemmel szintén fölállt, és utána ment. Fölismerte Rosaline Claude-ot. Rosaline, hogy önuralmát visszanyerje, az előtérben megállt, és Poirot végtelen szelídséggel megszólította. Segíthetek valamiben, madame? Rosaline semmiféle meglepetést nem mutatott, és egy boldogtalan gyermek egyszerűségével válaszolt. Nem, mondta. Rajtam senki sem segíthet. Nagy bajban van, ugye? Davidet elvitték, felelte. Egyedül vagyok. Azt mondják, megölte. De nem ölte meg. Nem ölte meg. Poirotra nézett, úgy folytatta. Ugye ott volt ma, a halott szemlén. Látta magát. Igen, ha segíthetek, madám, örömmel segítek. Úgy félek. David azt mondta, amíg ő velem van, biztonságban vagyok. És most elvitték. Félek. Azt mondta, hogy azt szeretnék, ha meghalnék. Ők mind. Szörnyűség ilyet mondani, de lehet, hogy igaz. Engedje meg, hogy segítsek, madám. Rosaline megrázta a fejét. Nem, mondta. Rajtam senki sem segíthet. Még gyónni se gyónhatok. Egyedül kell viselnem gonoszságom súlyát. Kiestem a Jóisten kegyéből. Senki sem esik ki a Jóisten kegyéből, mondta Poirot. Ezt maga is nagyon jól tudja, gyermekem. Rosaline ismét Poirotra emelte eszelős gyermek tekintetét. Meg kéne gyónnom a bűneimet. Meg kéne gyónnom, ha gyónhatnék. Nem gyónhat. Nem ezért jött a templomba? Azért jöttem, hogy vigaszt találjak. Vigaszt. De miféle vigaszt lehet az én számomra? Bűnös vagyok. Mindnyájan bűnösök vagyunk. De meg kéne bánnunk. Meg kéne mondanom, elmondani. Arcát a kezébe temette. Jaj, mennyit hazudtam, mennyit hazudtam. A férjével kapcsolatban? Robert Underhay-jel kapcsolatban? Robert Underhay volt az, akit meggyilkoltak, ugye? Rosaline hirtelen szembefordult Poirotval. A tekintete gyanakvó lett és bizalmatlan. Mondom, hogy nem a férjem volt. Kiáltott föl éles hangon. Még csak nem is hasonlított rá. Még csak nem is hasonlított a halott férjére? Nem, mondta Rosaline dacosan. Miért, milyen volt a férje? Kérdezte Poirot. Rosaline kimerett szemmel bámult Poirotra. Riadt arca megmerevedett. Szeme elsötétült a félelemtől. Nem beszélek többet magával, kiáltotta. Ezzel sarkon fordult, végigfutott az ösvényen, ki a kapun a piac térre. Poirot nem akart utána menni, csak jóleső elégedettséggel bólogatott. Aha, mondotta. Hát erről van szó. Kisétált a térre. Percnyi tétovázás után folytatta útját a fő utcán, míg nem a szarvashoz ért, amely a mezők előtti utolsó épület volt. A szarvas kapujában Rowley Claude-dal és Lynn Marchmont-tal futott össze. Poirot érdeklődéssel nézte a lányt. Csinos lány, gondolta, és intelligens is. De nem az a típus, amelyik neki tetszik. Ő a lágyabb, nőiesebb nőket szereti. Lynn Marchmont, gondolta, lényegében modern nő, bár épp úgy reneszánsz típusnak is nevezhető. Olyan, aki a maga fejével gondolkodik, szókimondó, és akinek a vállalkozó szellemű merész férfi tetszik. Roppant hálásak vagyunk magának, Monsieur Poirot, mondta Róli. Teringettét. Ez aztán tényleg olyan volt, mint egy bűvészmutatvány. Az is volt, tűnődött Poirot. Ha olyat kérdeznek az embertől, amire tudja a választ, egyáltalán nem nehéz hatásosan bűvészkednie. Tökéletesen értette, hogy az egyszerű Róli számára Porter őrnagynak úgy szólván a semmiből való előkerítése épp olyan lélegzett elállító mutatvány volt, mint amikor a bűvész tucatnyi nyulat húz ki a cilinderből. Rejtély előttem, hogyan csinálja, mondta Róli. Poirot nem világosította föl. Végtére ő is csak ember. A bűvés sem árulja el nézőközönségének a mutatványítját. Minden esetre Lynn és én végtelenül hálásak vagyunk, folytatta Róli. Lynn Marchmont, gondolta Poirot, nem látszik különösebben hálásnak. A szeme karikás, az ujjai idegesen egymásba fonódnak és szétválnak. Nagy változásokat fog hozni jövendő házasságunkba. Honnan tudod? Szólt rá élesen Lynn. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó formaság meg mi egyéb még hátra van. Mikor lesz az esküvő? Kérdezte Poirot udvariasan. Júniusban. És mióta jegyesek? Majdnem 7 éve, felelte Róli. Lynn most szerelt le a nők királyi tengerészeti segédszolgálatától. És ott tilos a házasság? A tengeren túl voltam, felelte Lynn. Poirot figyelmét nem került el, hogy Róli arca hirtelen elkomorul. Gyere, Lynn, mondta Róli hurtán. Mennünk kell. Gondolom, Monsieur Poirot vissza akar menni a városba. Nem megyek vissza a városba, mondta Poirot mosolyogva. Micsoda? Róli megtorpant, arca megmerevedett. Itt maradok még egy kicsit a szarvasban, de miért? Szép táj, felelte Poirot békésen. Hát persze, mondta bizonytalanul Róli. De szóval úgy értem, nem várja a munka? Takarékosan éltem, mosolygott Poirot. Nincs szükségem rá, hogy túlzottan sok munkát vállaljak. Élvezem a szabadságot, és ott töltöm az időmet, ahol éppen eszembe jut. És most az jutott eszembe, hogy Walmsley-vélbe jöjjek. Látta, hogy Lynn fölemeli a fejét, és átható pillantást vet rá. Róli gondolta, kissé bosszankodik. Biztosan golfozik, mondta Róli. Walmsley Heathben sokkal jobb szálloda van. Ez nagyon szegényes kis falu. Engem mégis Walmsley-vél érdekel, mondta Poirot. Lynn odaszólt Rólinak. Gyere már, Róli! Róli kényszeredetten követte. Az ajtónál azonban Lynn hirtelen megállt, és visszasietett Poirothoz. Nyugodt, csöndes hangon azt mondta. David Huntert letartóztatták a halott szemle után. Gondolja, hogy helyesen jártak el? Az esküdszék döntése után nem tehettek mást, mademoiselle. Úgy értem, maga szerint ő tette. És kegyed szerint? Kérdezte vissza Poirot. De Róli már ott állt Lynn mellett. A lány arca kifejezéstelen lett, mint egy pókerjátékosé. Elbúcsúzott. Viszont látásra, Monsieur Poirot, remélem, találkozunk még. Ej, tűnődött magában Poirot. Mihelyt elintézte Beatrice Lipincottal a szobát, azonnal elment, dr. Lionel Claude-ékat kereste föl. Jaj! Kiáltott föl Kathy néni egy lépést hátrálva, hogy ajtót nyitott. Monsieur Poirot! Szolgálatára, madám, hajolt meg Poirot. Eljöttem tiszteletemet tenni. Hát ez igazán kedves öntől, igazán, igen. Szóval talán kerüljön beljebb. Üljön le. Mindjárt odébb tesszük a spiritista enciklopédiát. Parancsol egy csésze teát, jaj, ez a sütemény borzasztóan száraz. El akartam menni Peacockhoz frissért, mert szedán időnként van náluk piskótarulád, de egy ilyen halott szemle teljesen fölborítja egy háztartás menetrendjét. Nem gondolja? Poirot azt felelte, hogy és szerinte tökéletesen érthető. Mikor az imént közölte, hogy Walmsley-vélben marad, úgy vette észre, ez bosszantja Rólit. Kathy néni magatartása pedig minden volt, csak nem szívélyes. Szinte rémülten nézett Poirotra. Odahajolt hozzá, és rekedten suttogta, mint egy összeesküvő. Ugye nem mondja meg a férjemnek, hogy elmentem önhöz konzultálni a... Szóval a tudjuk miről. Hallgatok, mint a sír. Úgy értem, akkor persze fogalmam se volt róla, hogy Robert Underhay, ez a szegény, szerencsétlen, micsoda tragédia. Tulajdonképpen Worms levélben van. Nekem még most is olyan különös véletlennek tűnik. Egyszerűbb lett volna, mondta Poirot, ha az ABC-s deszkalap közvetlenül a szarvasba irányította volna. Az ABC-s deszkalap hallatán Ketty néni kissé fölengedett. A szellemek világa kifürkészhetetlen, mondta. De én mégis úgy érzem, hogy mindennek célja van. Ön nem úgy érzi, Monsieur Poirot, hogy mindig mindennek célja van? Valóban így van, madám. Még annak is van célja, hogy most itt ülök a kegyet szalonjában. Csak ugyan? Mrs. Claude kissé meghökkent. Valóban? Igen, azt hiszem, igaza van. Persze már utazik vissza Londonba. Egyelőre nem. Pár napig még a szarvasban maradok.
A szarvasban?
Ó, igen, a szarvasban. De hiszen ott történt az a...
Jó, gondolja, hogy bölcsen teszi, Monsieur Poirot?
A szarvasba irányítottak, jelentette ki Poirot ünnepélyesen. Irányították? Hogy érti? Kegyed irányított oda. De hiszen én sose gondoltam, hogy... Úgy értem, nekem fogalmam se volt róla. Olyan borzalmas, nem gondolja, Monsieur Poirot?
Poirot szomorúan megcsóválta a fejét.
Elbeszélgettem Mr. Rowley Claude-dal, és Miss Marchmont-tal mondta. Úgy hallom, hamarosan összeházasodnak. Ketty néni kapva kapott a témán. Drága Lynn, olyan aranyos kislány, és annyira jól számol. Nekem nincs érzékem a számtanhoz, abszolút semmi. Valóságos áldás, hogy Lynn hazajött. Ha valamit összezagyválok, ő mindig helyrehozza. Drága kislány, úgy szeretném, ha boldog lenne. Rowley persze igazán nagyszerű fiú, de valószínűleg... Hogy is mondjam, kicsi unalmas. Úgy értem, egy olyan lánynak, aki annyi mindent látott a világból, mint Lynn. Tudja, Rowley a háború alatt mindvégig itthon volt a gazdaságban. Ó, persze, teljesen törvényesen, úgy értem, a kormány rendelkezése folytán. Úgyhogy a dolognak ez a része teljesen rendben van. Nem gyávasságból, mint annak idején sokan a háború alatt. Szóval azt akarom mondani, hogy kicsi beszűkült itthon.
7 év egyesség alapos próbája az érzelmeknek.
De még mennyire. Szerintem azonban nyugtalanok lesznek ezek a lányok, ha hazajönnek. És ha van valaki a közelben, aki talán izgalmasabb életet él, mint például David Hunter.
Semmi sincs közöttük, vágta rá nyugtalanul Ketty néni.
Semmi a világon. Ebben egészen biztos vagyok. Borzalmas lett volna, most, hogy kiderült róla, hogy gyilkos, nem? Méghozzá saját sógora gyilkosa. Jaj, Monsieur Poirot, nagyon kérem, egy percig se higgye, hogy akár a legkisebb megértés is van Lynn és David között. Épp ellenkezőleg, ahányszor csak találkoznak, más se tesznek, mint veszekednek. Az az érzésem, jaj Istenem, azt hiszem a férjem jön. Ugye nem felejti el, Monsieur Poirot, hogy egy szót se az első találkozásunkról. Szegény, drága férjem úgy haragudna, ha megtudná, hogy... Ó, Lionel, kedvesem, Monsieur Poirot van itt, aki olyan ügyesen megtalálta azt a Porter őrnagyot, és lehozta, hogy megnézze a holttestet. Dr. Claude fáradtnak és elnyűttnek látszott. Fakókék szeme tűhegynél nem nagyobb pupillájával bizonytalanul körülpástázta a szobát.
Örvendek, Monsieur Poirot, vissza a városba?
Bonjour, gondolta Poirot, ez is visszatoloncolna Londonba. De azért türelmesen azt mondta. Nem, 1-2 napig még a szarvasban maradok.
A szarvasban?
Lionel Claude összevonta a szemöldökét.
Aha.
A rendőrség tartja még itt egy időre.
Nem, önszántamból maradok.
Igazán? Az orvos arcán látszott, hogy kapcsolt. Ezek szerint nincs megelégedve?
Miből gondolja Dr. Claude?
Ugyan ember, hát nem erről van szó. Mrs. Claude csicsergett valamit a teáról, és kiment. Az orvos folytatta. Ugye az az érzése, hogy valami nem stimmel. Poirot meghökkent.
Furcsa, hogy ezt mondja. Ezek szerint ön is ugyanezt érzi?
Claude tétovázott. Nem, nem egészen. Talán csak valótlannak tűnt. A regényekben a zsarolót kinyírják.
És az életben?
A válasz nyilvánvalóan igen. Mégis olyan természetellenes.
Volt valami orvosi szempontból nem kielégítő az esetben?
Persze csak nem hivatalosan kérdezem.
Nem, azt hiszem nem volt, felelte Dr. Claude elgondolkodva.
De van valami.
Látom, hogy van.
Ha Poirot akarta, a hangjából szinte hipnotikus erő áradt. Dr. Claude kissé elkomorult, aztán tétován válaszolt.
Természetesen nincs gyakorlatom rendőrségi ügyekben. Különben is az orvos szakértői vélemény nem az a szigorú, rendíthetetlen dolog, aminek a laikusok meg a regényírók elképzelik. Nem vagyunk csalhatatlanok. Az orvostudomány nem csalhatatlan. Mert mi is a diagnózis? Igen, kevés tényen alapuló becslés, és néhány bizonytalan nyom, amelyen több irányba lehetne elindulni. Én talán eléggé megbízhatóan diagnosztizálom a kanyarót, tekintve, hogy praxisomban 100 számra látom a kanyaros eseteket, és az ismertetőjelek, valamint a tünetek igen széles skáláját ismerem. A tankönyvekben típusos esetnek leírt kanyaróval azonban alig, ha találkozunk az életben. Láttam én már néhány furcsaságot. Láttam például egy asszonyt, aki már a műtőasztalon volt, hogy a vakbelét kivegyék, és csak az utolsó pillanatban diagnosztizálták a paratifuszt. Láttam egy gyereket, akinek a bőrbetegségét egy komoly és lelkiismeretes fiatal orvos súlyos vitaminhiánynak tulajdonította. Aztán jött a helybéli állatorvos, és szól az anyának, hogy a macska, amelyet a gyerek babusgat, ótvaros, és hogy a gyerek elkapta tőle. Az orvosok épp úgy nem tudnak szabadulni az előítéletektől, mint bárki más. Adva van egy ember, akit minden bizonnyal meggyilkoltak, mellette pedig ott fekszik egy vérfoltos szénfogó. Ostobaság volna azt mondani, hogy mással ütötték le. És én mégis annak ellenére, hogy semmit tapasztalatom a koponyasérülések terén, inkább valami másra gyanakodtam volna. Ami nem olyan sima és legömbölyített, ami... Hát nem is tudom, aminek inkább éle van, mint a téglának vagy hasonlónak. Nem tett erről említést a halott szemlén? Nem. Azért nem, mert tulajdonképpen nem vagyok biztos benne. Jenkins, a rendőrorvos, meg volt elégedve, és ő az, aki számít. De ott az előítélet, a holttest mellett heverő fegyver. Elő lehetett vele ítézni a sérülést. Igen. Ha azonban csak is és kizárólag a sérülést mutatnánk meg, és úgy kérdeznék meg, hogy mi okozta, nos, nem vagyok benne biztos, hogy megmondanám-e, mert tulajdonképpen értelmetlenül hangzik. Úgy értem, ha adva van 2 pasas, és az egyik téglával üti le, a másik szénfogóval, az orvos elhallgatott, és elégedetlenül ingatta a fejét. Úgy ennek semmi értelme. Kérdezte Poirot-tól. Nem lehet, hogy ráesett valami éles tárgyra? Dr. Claude tagadóan megrázta a fejét. Arcra borulva feküdt a szoba közepén, egy jó vastag régi módi szőnyegen. Ahogy a felesége belépett a szobába, az orvos hirtelen elhallgatott. Megjött Keti a lötyjével, jegyezte meg azután. Keti néni egy tálcát egyensúlyozott, amely edényekkel, félvekni kenyérrel és egy literes befőttes üveg alján némi kétes jellegű lekvárral volt megrakva. Remélem fölfort, jegyezte meg két kedve, és fölemelte a teáskanna tetejét, hogy belekukkancson. Dr. Claude ismét fölhorkant, és azt mormogta. Vacak lötty. Mely elmarasztaló szavak után elhagyta a szobát. Szegény Lionel, a háború óta nagyon rossz állapotban vannak az idegei. Agyon dolgozta magát, annyi orvos ment el, 1 percet se pihent. Kijárt reggel, délbe, este. Csodálom, hogy nem ment tönkre teljesen. Persze úgy volt, hogy mihelyt vége a háborúnak, nyugalomba vonul. Már mindent elintézte Gordonnal. Tudja, Lionelnek a botanika a hobbija. Ezen belül pedig a középkori gyógynövények. Könyvet ír róluk. Alig várt, hogy nyugodtan élhessen, és elvégezhesse a szükséges kutatásokat. De amikor aztán Gordon meghalt... Szóval tudja, hogy van ez manapság, Monsieur Poirot, az adók, meg minden. Nem engedheti meg magának, hogy nyugalomba vonuljon, és ettől van úgy elkeseredve. És annyira, de annyira nem igazságos ez az egész. Mármint az, hogy Gordon így halt meg, végrendelet nélkül. Szóval egészen megingott a hitem. Úgy értem, hogy ebben igazán nem látok semmi célt. Nem tehetek róla, de az az érzésem, mintha tévedés volna az egész. Sóhajtott, aztán kissé földerült. Másrészt azonban kedvező bíztatást kaptam, bátorság és türelem, és lesz kivezető út. És tényleg, mikor az a kedves porter őrnagyma fölállt, és olyan határozottan és férfiasan kijelentette, hogy az a szegény meggyilkolt ember Robert Underhill, mindjárt tudtam, hogy megvan a kivezető út. Hát nem csodálatos, Monsieur Poirot, hogy minden jóra fordul? Még a gyilkosság is, jegyezte meg Hercule Poirot. Poirot gondolataiba mélyedve és az éles keleti széltől kissé reszketve lépett be a szarvasba. Az előcsarnok kihalt volt. Benyitott jobbra a társalgóba. áporodott füstszak terjengett, a tűz kis híján kialudt. Lábújhegyén az előcsarnok végébe lévő, csak szálló vendégek részére feliratú ajtóhoz ment. Itt bent égett a tűz, de egy nagy karosszékben lábújait kényelmesen melengetve egy hatalmas asszonyság terpeszkedett és olyan bősz tekintetet vetett rá, hogy Poirot bocsánat kérően kihátrált. Az előcsarnokban megállt egy pillanatra, s az iroda üres üvegkalickájáról ránézett a hagyományok értelmében kávézó feliratot viselő ajtóra. Vidéki szállodában szerzett tapasztalataiból tudta, hogy kávét csak is és kizárólag, és akkor is csak vonakodva reggelihez szolgálnak föl, s hogy a kávé fő alkotó része akkor is csak egy nagy adag vízezett forró tej. A fekete kávénak titulált szirupus pocsolya ízű löttyöt nem a kávézóban, hanem a társalgóban lehet fogyasztani. A windsori levesből, bécsi szeletből, burgonyából és pudingból álló vacsorát pedig pontosan 7 órakor a kávézóban szolgálják föl. Addig mélységes csönd honol a szarvas szálló részében. Poirot elgondolkodva fölment a lépcsőn. De ahelyett, hogy a szobájába, a 11-es szoba felé fordult volna, jobbra kanyarodott, és megállt az 5-ös előtt. Körülnézett. Sehol egy lélek. Kinyitotta az ajtót, és bement. A rendőrség már átvizsgálta a szobát. Látszott, hogy frissen van takarítva és felsúrolva. A padló csupasz volt. A jó vastag, régi módi szőnyeget már bizonyára beadták a tisztítóba. A takarókat szépen összehajtogatva az ágyra rakták. Poirot becsukta az ajtót, és körbejárta a szobát. A szoba tiszta volt és kopár. Látszott, hogy lakatlan. Poirot sorra vette a bútorokat. Egy íróasztal, egy jó öreg mahagóni fiókos szekrény, ugyanolyan szekrény, nyilván az, amelyik eltakarja a 4-es ajtaját, egy nagy dupla rézágy, hideg-melegvizes mosdó, amelyel a modern kornak és a személyzet hiánynak adóztak, egy nagy, de annál kényelmetlenebb karosszék, 2 szék, egy régi módi kandalló piszkavassal és szénlapáttal, a piszkavas és a lapát ugyanaz a készlethez tartozott, mint a szénfogó, vaskos márvány kandalló párkány, a márvány kandalló szegély masszív és szögletes. Poirot lehajolt az utóbbihoz, hogy megnézze. Megnyálaszta az ujját, megdörzsölte vele a jobb oldali sarkot, és szemügyre vette az eredményt. Az ujja kissé megfeketedett. Másik ujjával megismételte az előbbieket a szegély bal sarkán. Ezúttal tiszta maradt az ujja. Igen, mondta elgondolkodva magának. Igen. A mosdókagylóra pillantott, aztán az ablakhoz ment. Az ablak valami ólomlemezre nézett. Garázstető, gondolta Poirot. Mögötte pedig egy kis sikátor húzódik. Könnyedén és észrevétlenül föl lehet mászni az 5-ösbe, és ugyanolyan könnyedén és észrevétlenül távozni. De épp olyan észrevétlenül föl lehet jutni a lépcsőn is, ahogy ő is följött. Zajtalanul becsukta maga mögött az ajtót, és csöndben távozott. A szobájába ment. Bent kimondotta hideg volt. Ismét lement, tétovázott, aztán az este hidegétől hajtva merészen belépett a csak szálló vendégek részére feliratú helységbe. Egy karosszéket húzott a tűz mellé, és leült. A hatalmas termetű idős asszonyság közelről még félelmetesebbnek látszott. Acélszürke haj, buján tenyésző bajusz és mély tiszteletet parancsoló hang. A társalgó, szólt oda Poirotnak, csak szálló vendégek részére van fenntartva. Szálló vendég vagyok, válaszolt Hercule Poirot. Az idős asszonyság elgondolkodott egy percig, mielőtt ismét támadásba lendült volna. Aztán vádlón így szólt. Maga külföldi. Igen, válaszolt Hercule Poirot. Véleményem szerint, folytatta az idős asszonyság, mindnyájuknak vissza kéne menniük. Vissza? Hová? Érdeklődött Poirot. Oda, ahonnan jöttek, felelte határozottan az idős asszonyság. És mint holmi utóiratot, Sotto voce hozzátette. Külföldiek, horkant egyet. Nehéz lenne, mondta Poirot jámboran. Ostobaság, vetette oda az idős asszonyság. Hát ezért harcoltunk a háborúban, nem? hogy mindenki visszamehessen oda, ahová való, és ott is maradjon. Poirot nem ellenkezett. Megtanulta már, hogy a miért harcoltunk a háborúban témáról, mindenkinek más a véleménye. Kissé ellenséges csönd telepedett közéjük. Nem tudom, mivé lesz a világ, jelentette ki az idős asszonyság. Egyszerűen nem tudom. Minden évben eljövök ide. A férjem 16 éve itt halt meg. Itt van eltemetve. Minden évben egy hónapot töltök itt. Kegyes zarándokút, mondta Poirot udvariasan. És minden évben egyre rosszabb a helyzet. Nincs kiszolgálás. A koszt ehetetlen. Még hogy bécsi szelet. Ha a hús legyen bífsztek vagy vesepecsenye, nem pedig darált hús. Poirot bánatosan ingatta a fejét. Az egyetlen jó, hogy lezárták azt a repülőteret, folytatta az idős asszonyság. Szégyen és gyalázat, hogy azok a fiatal pilóták ide jártak azokkal a borzalmas lányokkal. Még hogy lányok. Nem tudom, miféle mentalitása van ezeknek a mai anyáknak, hogy csak úgy hagyják őket csavarogni. De a kormány a hibás, amiért a gyárakba küldi az anyákat. Csak akkor maradhatnak otthon, ha a gyerek kicsi. Még hogy amikor kicsi. Ostobaság. Egy kisbabára bárki tud vigyázni. Egy kisbaba nem szalad le katonák után. A 14-18 éves lányok, azokra kell vigyázni. Azoknak van szükségük anyára. Csak egy anya tudhatja, hogy a lánya miben sántikál. Katonák, pilóták. Ezzel jár az esze mindegyiknek. Amerikaiak, niggerek, lengyel söpredék. Az idős asszonyság köhögni kezdett a felháborodástól. Mikor kiköhögte magát, folytatta a szapulást. Egyre nagyobb élvezettel lovalta bele magát a témába, és Poirot tette meg epésége célpontjának. Miért kerítik el szöges dróttal a táborokat? Hogy a katonák ne menjenek ki a lányokhoz? Dehogy azért, hogy a lányok ne menjenek be a katonákhoz. Férfi bolond mindaz. És ahogy öltözködnek, nadrág. Sőt, van olyan szerencsétlen bolond, amelyik sortot visel, de csak látná magát hátulról, biztosan nem venné föl. Egyetértek önnel, madám, tökéletesen egyetértek. És mi van a fejükön? Talán rendes kalap? Dehogy, egy össze-vissza tekert ronydarab. Az arcuk meg ki van mázolva, ki van púderozva. A szájuk vastagon kikenve azzal az undorító vacakkal, és nem csak a kezükön vörös a köröm, de a lábukon is. Az idős asszonyság hirtelen abbahagyta, és várakozás teljesen Poirotra nézett. Poirot fölsóhajtott, és a fejét ingatta. Még a templomba se, folytatta az idős asszonyság, még ott sincs rajtuk kalap. Néha még az az idétlen sál sem, csak az a ronda, bodorított, dalerat haj. Haj? Ma már nem tudják, mi az a haj. Én, amikor fiatal voltam, rá tudtam ülni a hajamra. Poirot lopva az acélszürke tincsekre nézett. Lehetetlenségnek látszott, hogy ez a bősz öregasszony valaha fiatal volt. Egyik este is ide tolta a képét egy ilyen, folytatta az idős asszonyság, narancssárga sárral volt körültekerve a feje, és ki volt festve, púderezve. Én ránéztem. Éppen csak ránéztem. Ki is takarodott mindjárt? Nem volt szálló vendég, folytatta. Ilyenek szerencsére nem laknak itt. Akkor meg mit keresett annak a férfinak a szobájában, ahonnan kijött? Undorító, mondhatom. Meg is mondtam annak a lipinkot lánynak, de az se különb a többinél, szaladnak akárki után, csak nadrág legyen rajta. Poirotban halvány érdeklődés támadt. Egy férfi szobájából jött ki, puhatolózott. Az idős asszonyság kapva kapott a szón. Ahogy mondtam, a saját szememmel láttam az ötösből. Melyik nap, madám? Egy nappal azelőtt, hogy az a nagy felfordulás volt amiatt a férfi miatt, akit meggyilkoltak. Szégyen és gyalázat, hogy ilyesmi megtörténhet ebben a szállóban. Régen nagyon szolid és konzervatív hely volt, de ma már? És a nap melyik órájában volt ez? Még hogy nap este volt, sőt, éjszaka. Gyalázat. 10 óra is elmúlt. 10:45-kor szoktam fölmenni lefeküdni. Ez még nagy hegyként kilép az ötösből, rám bámul, aztán visszabújik, nevetgél, és tovább beszél a férfival bent. Hallotta a férfi hangját is? Hát nem most mondtam? Ez visszabújt, az meg rákiáltott. Na gyerünk, kicsikém, takarodj, elegem van belőled. Na szép, hogy így beszélhet egy férfi egy nővel, de megérdemli, a lotyók. Nem jelentette a rendőrségnek? Kérdezte Poirot. Az idős asszonyság Poirotra szegezte átható pillantását, és nagy nehezen kihámozta magát a karosszékből. Poirot fülé tornyosult, és ádász tekintettel nézett rá. Soha életemben nem volt még dolgom a rendőrséggel, közölte. Még csak az kéne, rendőrség. Még hogy engem beidézzenek. A dőtől reszketves, még egy utolsó ellenséges pillantást vetve Poirotra távozott. Poirot pár percig üldögélt, elgondolkodva simogatta a bajuszát, aztán fölkelt, hogy megkeresse Beatrice Lippincottot.
Ja igen, Monsieur Poirot, biztosan az öreg Mrs. Leadbetterre gondol. Leadbetter kanonok özvegye, minden évben eljön hozzánk, de persze köztük maradjon, igen nagy megpróbáltatás számunkra. Időnként nagyon goromba a vendégekkel, és képtelen fölfogni, hogy ma már más világot élünk. Persze majdnem 80 éves.
De az elméje tiszta. Tudja, hogy mit beszél, ugye?
Ó, igen, nagyon is éles eszű öregasszony. Időnként túlságosan is.
Tudja, ki volt az a fiatal nő, aki kedvestem meggyilkolt férfinál járt?
Beatrice meglepetnek látszott.
Nem tudok róla, hogy nő látogatója lett volna. Hogy nézett ki?
Turbán volt a fején, narancsárga sálból, és azt hiszem alaposan ki volt festve. Kedveste 10:45-kor beszélt Ardennel az ötösben.
Sejtem, nem